Riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu Az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. Szombaton szavaz a Tisza parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek, mondta az MTI kérdésére Bujdosó Andrea frakcióvezető. Elmondta, a hivatalos jelölés határideje jövő hétfő 10 óra, a folyamatot ehhez igazítják. A politikus úgy fogalmazott, a jelöltek kiválasztása még folyamatban van, de a céljuk az, hogy a frakció ülésen több ember közül választanak. Bujdosó Andrea neveket nem árult el, közölte ugyanakkor, még egyeztetnek arról, hogyan mutatják be államfőjelöltjüket. A Mi Hazánk július végén azt közölte, hogy Tóth Máté energiajogászt javasolja a köztársasági elnöki tisztségre. Az országgyűlés a köztársasági elnököt titkos szavazással választja meg, az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával. Ha az első szavazás eredménytelen, akkor a második szavazás során a két legtöbb szavazatot kapott jelöltre lehet szavazni, és nincs szükség kétharmados többségre. Ha a második szavazás is eredménytelen, akkor ismételt jelölés alapján új választást kell tartani. A rendkívüli hőség és szárazság közepette a hallgazdálkodók már nem a legnagyobb hozamra törekszenek, a vészhelyzet kialakulását próbálják megelőzni minden eszközzel, közölte a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet. A Dunántúlon a völgyzárógátas halastavak vízutánpótlását biztosító természetes folyások hozama jelentősen visszaesett, több helyen el is apadt. Az Alföldön a körtöltéses tavaknál a csatornahálózatokban a vízszint csökkent, a növényállom felszaporodott, nehezítve a páralgás okozta vízpótlást. Ahogy a vízoszlop kisebb lesz, rohamosan nő az oxigén hiány kockázata, ami állandó fenyegetést jelent a halállományra, ezért folyamatos oxigénmérésre és ellenőrzésre van szükség. Súlyosabb esetben a tavakat le kell halászni, hogy a vizet átszivattyúzhassák a még működtethető tavakba. A tógazdasági akvakultúra 27 ezer hektáron akár 350 millió köbméter vizet képes visszatartani belföld. A mostani helyzet azt bizonyítja, hogy a takarékos vízgazdálkodás kiemelt nemzeti érdek, így a hallgazdálkodóknak, a vízügyi igazgatóságoknak, a nemzeti parkoknak, az erdészeteknek és a növénytermesztőknek szorosan együtt kell működniük, hogy a halastavak lecsapolási pontja és a befogadó vízfolyás közötti térben minél több vizet lehessen a tájba juttatni. A mahal a kritikus időszakban a rendelkezésére álló összes eszközzel támogatni fogja a termelőket, olvasható a közleményükben. Az országban először a Magyar Természetjáró Szövetség online felületein, köztük a Kék Túra hivatalos mobilapjának térképén vált nyilvánosan és jogszerűen elérhetővé a védett és fokozottan védett természeti területek aktuális rétege. Ennek azért van jelentősége, mert bár a természetvédelmi törvény rendelkezik a védett és fokozottan védett természeti területek látogatásának szabályairól, ezeket a területeket eddig hivatalosan nem lehetett nyilvánosan elérhetővé tenni a digitális térképen. Képeken. Így a túrázók az utak mentén kihelyezett táblákról értesülhettek róla, hogy beléptek egy fokozottan védett területre, előre azonban nem tájékozódhattak ezekről, ami megnehezítette a tervezést, ráadásul a nem jelzett utak mellett általában még táblák sincsenek. Az MTS évek óta lobbizott azért, hogy ezeket a területeket nyilvánosságra hozhassa. Mostantól el is érhetők az ingyenes Kék Túra app legfrissebb verziójában, továbbá a Természetjáró Szövetség más publikus online térképein, köztük a Szövetség térképportáján és az mts.org turistaút nyilvántartásában. A felvidéki Füleken 35. alkalommal rendeznek palócnapokat és városnapokat. Idén 4 napos lesz az augusztus 13-án kezdődő program, amelyen koncertekkel, kiállításokkal, nyitott pincékkel várják a látogatókat. A program kínálatot abból az alkalomból állították össze, hogy Fülek idén ünnepli az első írásos említésének 780. évfordulóját. 13-án kezdődik a programsorozat a Városi Honismereti Múzeumban egy kiállítás megnyitóval. Este a Luminare Quartet vonós négyes és Móracz Virág opera énekesnő ad koncertet a katolikus templomban. Pénteken a Várudvaron lesz a hivatalos megnyitó és a város díjainak átadása, melyet koncertek követnek. Szombaton a Városi Parkban a történelmi családi délelőtt keretében különféle előadások, történelmi alkotóműhelyek, népi játékok, lovagoltatás, íjászkodás török íjakkal, autentikus török kávézó és török mesélő is várja a gyermekeket és családokat. Emellett kötetbemutató, koncertek, ünnepi szentmise, körmenet, illetve zenés vígjáték is szerepel a programok között.
Az időjárásról.
Pénteken napos időre számíthatunk, a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Az északi szél több helyen megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. Péntek délután többnyire 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet, de délkeleten még pár fokkal melegebb is lehet.
Európa Rádió híreit hallották.
What if the armies of the Lord picked up and dusted off their swords, vowed to set the captive free and not let Satan have one more? What if the church for heaven's sake stepped up to the plate, took a stand upon God's promise, and stormed hell's rusty gates? What if his people prayed, and those who bear his name would only seek his face, yeah, and turn from their own way? And what would happen if we prayed for those raised up to lead the way? Then maybe kids in school could pray and unborn children see light of day. What if the light that we pursue came from a hunger for the truth? What if the family turned to Jesus, stopped asking Oprah what to do? What if his people
Református stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat egy kis ízelítő mai műsorunkból.
Nyári legátus a Beregszászi Református gyülekezetben.
Én Bodnár Gréta vagyok, Orosziban születtem, és ott nőttem fel, aztán a Nagyberegi Református Liceumban tanultam, és aztán a főiskolán is tanultam, de végül Sárospatakon. Kezdtem meg a tanulmányaimat tavaly előtt, hitoktatóként, és most egy éve már lelkészakos hallgató vagyok.
A Vizsói Biblia megjelenésének 436. évfordulóját ünnepelték Vizsóiban.
Valóban településünk hírnevét az adja, hogy az első magyar nyelvű szentírás 1590. július 20-án településünkön született meg. Károly Gásper és fordító társainak sok évtizedes munkái itt koronázódott meg, amikor másfél év nyomtatása Manskovics Bálint és a helyi patronus főúrnak, Rákóczi Zsigmondnak a támogatásával sikerre vitték a Biblia ügyét.
A nyári szünet a valódi feltöltődés ideje.
Használjuk ki az időt arra, hogy megtanítsuk magunknak és a gyermekeinknek az egyensúlyt, mert a jövőben a digitális világ még inkább az életünk mindennapi része lesz, és nagyon fontos, hogy tudjuk, mikor kell használni és hol, és mikor kell kikapcsolni.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
Give me the words to say, bring me the strength to stand, and take all the doubt away. Jesus, I know you can. For if I'm to follow you, it's only by your hand. Help me to make it through. Jesus, I know you can. And give me the words to say, bring me the strength to stand, and take all the doubt away. Jesus, I know you can. For if I'm to follow you, it's only by your hand. Help me to make it through. Jesus, I know you can.
A Kárpát-medencében. Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja.
A nyári időszakban számos református gyülekezet fogad legátusokat, akik ige hirdetéssel és szolgálatukkal segítik a lelkipásztorok munkáját. A beregszászi református gyülekezetben idén Bodnár Gréta végzett legátusi szolgálatot. Gréta jelenleg a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem hallgatója, korábban pedig a II. Rákóczi Ferenc Egyetemen tanult. Vele beszélgetünk arról, mit jelent számára a legátusi szolgálat, milyen élményekkel gazdagodott Beregszászban, és hogyan erősítette ez az időszak lelki elhívását.
Én Bodnár Gréta vagyok, Orosziban születtem, és ott nőttem fel, aztán a nagyberegi református liceumban tanultam, és aztán a főiskolán is tanultam, de végül Sárospatakon. Kezdtem meg a tanulmányaimat tavaly előtt, hitoktatóként, és most egy éve már lelkészakos hallgató vagyok. Hát ez egyébként spontán szokott működni, karácsonykor beszéltünk erről Ferencisivel, meg Jánossal, és megbeszéltük, hogy akkor nyáron szívesen várnának, hogy helyettesítenék, és igazából spontán kiválasztottam az időpontot, megbeszéltem velük, és ilyen módon felkéréssel. Igen. Én nagyon szeretek itt szolgálni, és nagyon szeretek azt az érzést, mikor belépek a templomba, és úgy megfelcsendül az orgona szó, és látni az embereket, és találkozni velük, aztán felmenni a szószékbe, és hát eleve nagyon szeretem hirdetni az igét, és ez az egész egy összességében egy nagyon-nagyon felemelő érzés, és így adni tud az embernek.
Van ilyenkor egy kicsit az, hogy hazajöttem. De úgy gondolom, hogy más helyeken is szolgált. Mennyire érződik az, hogy most mégiscsak azok az emberek közé jöttem. Most bizonyára az ige egyformán hangzik, de maga belülről mi van ilyenkor egy tiszteletesbe?
Bennem ilyenkor, amikor a beregszászi gyülekezetbe jövök, inkább főleg az, hogy már voltam, és ez könnyebbséget ad, az, hogy ismerős a terep, ismerősek az arcok, nyilván vannak idegen arcok, de az, hogy nem egy idegen templomba jövök, hanem egy olyan templomba, ahol én is szolgáltam, akár más szolgálattal, nem feltétlen ige hirdetése, de ez egy nyugodtságot ad, hogy tudom, hogy hova jövök, hogy ha ránézek azokra az arcokra, akiket ismerek, akkor mosolyjal biztatnak, és nem csak idegen arcokat látok, és ez egy békességet tud adni az embernek.
Magyarán ez olyan, mint amikor, hát kicsit fura lesz az összehasonlítás, amikor egy sportban egy csapat otthon szerepel, magyarán a közösség az egy plusz biztató jel.
Talán ehhez tudnám én is hasonlítani. Ugyanis ott van mégis az, hogy viszont ismerem őket, és akkor talán az érzés, hogy akkor most jobban kell teljesítenem. Tehát, hogy ez is benne van, ha már így ezt így felhozta.
Mit jelent számára legátusként szolgálni egy gyülekezetben? Miért fontos ezt a szolgálatot az ön bitében?
Hát, hogy számomra mit jelent legátusként szolgálni, ez nekem azért nagyon fontos, mert tapasztalatszerzés minden esetben. Minden Isten tisztelet egy tapasztalatszerzés, ugyanis egyik sem egyforma, mindig valamilyen más hibát tud elkövetni az ember, abból tud tanulni, ugyanis minél több hibát költünk el, annál többet tudunk tanulni belőle, és nekem ezért nagyon fontos, hogy rutinosan mozogjak a szószékbe, és hogy bár ne legyen ez csak rutinszerű, viszont az, hogy egy idő után mondjuk ne legyen akkora izgulás, mint első alkalommal mondjuk, és ez már most tapasztalom egyébként, hogy mondjuk ha többször, már ugye tegnap is voltam, ma is, és akkor már kicsit könnyebben megyek fel, illetve az, hogy a szolgálat az számomra egy nagyon fontos dolog az életben, és így végig kíséri a szolgálat az életemet, csak mindig egy kicsit más formába, és emiatt ez egy teljesen más érzés, mint például egy énekes szolgálat, de mégis az, hogy Isten tudom szolgálni, és az ő igét hirdetni, az egy olyan, hát egy nem tudom érzéshez hasonlítani, csak tudom azt, hogy számomra is nagyon sokat ad, és nem csak azoknak az embereknek, akiknek elmondom, hanem én is rengeteget tanulok egy Isten tiszteletből, és az igéből magából, amit nekem is tud mondani.
Amit most feltennék ezt a kérdést, úgy a végén szerettem volna. Úgy egy háborús országba jövünk most. Mennyire érződik azokon a szemeken, akik ott vannak a padon? Mert ugye, sajnos, ezt itt tudjuk megtapasztalni. És szolgálunk más országokban is. Mennyire jön át az, hogy természetesen, amikor készülünk, amikor belépünk a templomba, amikor jön ez az, hogy jó kell teljesítenem. Átjön az embereken is az, hogy mennyire szükségük van, kivált ebben a pillanatban, ebben az időszakban az Isten szavára? Érződik ez?
Hát ahhoz szerintem nem szolgálok eleget itthon, hogy ezt erre tudjak válaszolni. Annyiba annyiba érzem, vagy annyiba tudom én is ezt átélni, hisz bennem is bennem van, és illetve azokban a beszélgetésekben, amik folynak sokszor az emberekkel, és talán abban tudom tapasztalni a látva a megfáradást, a csüggedést. Úgy Isten tisztelet közben, vagy úgy igehirdetés közben én még nem tapasztalom, ez a szolgálat hiányának az oka, viszont így a találkozásokban. A mai alkalmon a Zsoltárok első könyve, az egész első rész volt az alapige, és ezen ment végig az istentiszteletnek az üzenete, és amit ki tudnék belőle emelni, ugye a folyóvíz mellé ültetett fáról volt szó, és hogy ez a folyóvíz mellé ültetett fa, ez valójában minket szimbolizál, és hogy Isten az, aki bennünket a víz mellé ültet, és az élővíz az maga Jézus Krisztus, akiből mi táplálkozni tudunk, és akiből táplálkoznunk kell a mindennapi élethez, és viszont ott van az, aki viszont nem ebből az életvizéből merít, és hogy annak mi a következménye, és ezt a két párhuzamot így emeltem ki ebbe az istentiszteletbe, hogy míg a következmények, amikor mi Jézushoz fordulunk, akár a gondjaiba, akár a bajainkba, vagy akár az örömeinkbe, és mi annak a következménye, ha mi nem ezen az úton haladunk. És hogy a kegyelem ideje még mindig tart, és még mindig hozzá tudunk fordulni, és hogy ez a fontos, hogy megszólítson bennünket, és meghalljuk.
Milyen tapasztalatokat már lehet, hogy még egy kicsit korai, de hogy ebbe belemennénk, szereztünk a beregszázi gyülekezetben. Volt-e olyan találkozás vagy pillanat, ami különösen megpattant?
Hát ha nem csak ezt a hetet nézem, mert ez még elég rövid idő, de úgy már 2 éve szerves része vagyok a gyülekezetnek, inkább az ifjúsági szolgálatban, és nagyon sok tapasztalatot szereztem itt, amiből folyamatosan merítkezek, például Sárospatakon, ahol vagyok. Nagyon sok előnnyel indultam, én úgy gondolom, azért, mert pont itt voltam gyülekezetben az elmúlt években, mert folyamatosan egy olyan munkába vehettem részt, ahol láthattam azt, hogy hogyan kell mondjuk egy tábort szervezni, ennek mik a fő elemei, mik a nehézségei, mik az előnyei, vagy egy kátés hétvégét, vagy egy ifjúsági napot, és ezek olyan megtapasztalások, amikben nagyon sok például társamnak nem volt része még eddig. És emiatt ez egy nagyon hatalmas előny számomra, és illetve az, hogy ide jöhetek szolgálni nyáron is, amikor szeretnék, ez is egy hatalmas előny, mert nem mindenkinek van erre lehetősége, és az, hogy minél többet tudok szolgálni, az inkább az nekem ad egy biztonságot, egy nyugalmat, ez mind tapasztalat, ami azt segíti elő, hogy egyre gördülékenyebben megy, mondjuk nem tudom, akár egy ilyen apró dolog is, de hogy az éneknek a bemondása, ez is például az első szolgálatokban okozott nehézséget. Mert egyszerűnek gondolna az ember, de mikor nagyon izgul, akkor mindenben meg tud botlani a nyelve, és mondjuk az istentiszteletnek a vezetésében is ad nagyon sok tapasztalatot, hogy ilyen apró dolgokba se csúszson el az ember.
Mit jelent önnek az, hogy egy ilyen szolgálatban a fiatalok is bekapcsolódhatnak a gyülekezet életében?
Hát ez egyfajta nyomást jelent számomra elsősorban, mert az, hogy ilyen fiatalon én kiállok, talán, vagy engem Isten erre hívott el, inkább ezt mondanám, az, hogy a teljesítés. Én is szeretnék olyan magabiztos lenni, szeretnék olyan gördülékenyen beszélni, de nyilván ez még nem sikerül, és akkor ez a teljesítés kényszer, ami így bennem ott szokott lenni. Viszont egy hatalmas megtiszteltetésnek érzem azt, hogy már ilyen fiatalon akár igét hirdethetünk, mert minél korábban kezdi az ember, szerintem annál inkább később majd jól fog menni, de hát ez majd kiderül. Viszont az, hogy ilyen fiatalon, az pedig még azt jelenti számomra, hogy nagyon sokat tanulhatok azoktól, akik előttem vannak. És hála Istennek itt olyanok vannak előttünk, olyan lelkészek, akiktől lehet sokat tanulni.
Ha egyetlen gondolatot kellene megfogalmazni, amit szeretne, hogy a beregszázi gyülekezet tagjai magukkal vigyenek ebből az alkalomból, mi lenne az?
Az, hogy Isten kegyelemből adta nekünk az életet, és ez nem a miénk, bármennyire is sokszor gondolhatjuk azt, és hogy ő nem csak azt akarja, hogy mi éljünk, és úgy éljünk, ahogy mi akarjuk, hanem hogy az ő dicsőségére éljünk, és hogy bármilyen nehéz próba jön, és érezzük azt, hogy vannak körülöttünk nehéz megpróbáltatások és gondok, bajok a mindennapokban, de mégis Jézusból merítsük az erőnket, és ha ő belőle merítjük, akkor ez egy olyan forrás, ami nem apad ki soha, és mindig megújul, és mindig táplál.
Az elmúlt percekben Bodnár Gréta teológus hallgatóval beszélgettünk.
Father, I set my feet upon your mighty name. So let the rain fall harder, harder. So take my everything, my flesh and blood. I lay me down on the altar, altar. I am forever covered in your love. So let the rain fall. So let the waters rise.
Történik a Kárpát-medencében. Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az Anyaország. A Vizsói Biblia megjelenésének 436. évfordulóját ünnepelték Vizsóiban. Ige hirdetéssel, hálaadó műsorral, miniszteri megemlékezéssel és színpadi előadással emlékeztek a helybeliek és meghívott vendégeik a jeles alkalomra. Az első teljes magyar nyelvű Biblia fordítás 1590. július 20-án Vizsóiban látott napvilágot. A fordítást irányító református Esperesről, Gönci lelkipásztorról, Károlyi Gáspárról, Károlyi Bibliának is nevezik. Ez a könyv a legrégibb fennmaradt és ma is használt teljes szövegű, magyar nyelvre lefordított szentírás. A Biblia fordítás 2015. januárjában bekerült a Hungarikumok közé. Bódis Attila összeállítása következik.
Ünnepre hív a harangszó Vizsolyban 436 évvel ezelőtt, 1590. július 20-án fejeződött be az első magyar nyelvű Biblia nyomtatása. Ennek az egyházban és a magyar történelemben betöltött szerepéről beszélt az Európa Rádiónak Kovács Zsolt Levente, vizsolyi lelkipásztor.
Valóban településünk hírnevét az adja, hogy az első magyar nyelvű szentírás 1590. július 20-án településünkön született meg. Károlyi Gáspár és fordító társainak sok évtizedes munkái itt koronázódott meg, amikor másfél év nyomtatása Manskovics Bálint és a helyi patronus főúrnak, Rákóczi Zsigmondnak a támogatásával sikerre vitték a Biblia ügyét. Ez művődés történetileg is egy mérföldkő, a Biblia misszió terén is, és a későbbi Biblia fordítások terén is egy óriási hatás történettel rendelkező alkotás, másrészt az anyanyelvművelésnek is egy óriási jelentőségű mérföldkő. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy nem csak mint kultúrkincs, nem csak mint hitéleti becseskincs, de mint műkincs is egészen különleges reneszánsz alkotás a Vizsói Biblia. Nagyon kevés maradt fenn belőle, az eredeti 800 példányból 54 példány, és a Vizsói példány példázza a legjobban azt a sorshelyzetet, hogy értékeink el tudnak veszni, ha nem becsüljük meg őket. A Vizsói Bibliát 2002-ben ellopták Vizsolyból, bűnszövetkezet szerződött arra, hogy másként hasznosítja ezt a közösségi hatalmas kultúrkincset, és átélte a gyülekezetünk azt a drámát, hogy legbecsesebb, hírnevét adó, legnagyobb értéke az ige egyházában az első kiadott magyar nyelvű ige szentírás elveszhetés eltűnhet, és ezért nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy megbecsüljük, ezt a megbecsülést megünnepeljük, az emberek életében előtérbe helyezzük, a fontosságot felhívjuk rá, és minden-minden azért történik, hogy otthon a polcokon ne porosodjon az emberek bibliája, ott legyen az éjjeli szekrényükön, ha indítják a napi rutint, vagy befejezik a napi napi munkálatokat Istenhez megtérve a Szentíráson keresztül hallják Istenünk szavát és igéjét, tanítását. Ez a legfontosabb, ezért történik ez a mai alkalom is.
Ekkora felelősség itt a helybeliek számára az, hogy ezt a kultúrkincset minden hozzá kapcsolódó értékkel megőrizzék és továbbadják.
Nagy felelősség, úgy érzem, hogy mint egy nagyon kis létszámú történelmi gyülekezeti közösség, elég kevesen is vagyunk egy ekkora feladathoz. Ránk fér a segítség és örömmel veszünk minden bátorítást, segítséget szakmailag is. Itt valóban van egy múzeális, sőt múzeum pedagógiai és szakmai feladat, amit folyamatosan fejleszteni kell. Változnak a trendek, a fiatalok igényei, a digitális átalakulás begyűrűzik a kultúrkincseink ismertetésébe, vagy a honismereti, ismertető jellegű szakmai feladatok átalakulásába is, és ezért nagyon fontos itt is folyamatosan törekednünk a megújulásra, az új generációk megszólítására. Ugyanakkor nem zárhatjuk magunkat az alfa, béta, gamma generáció világába, az idősebb generációk igényeire is figyelnünk kell, az idős egyháztagokra is, akik Istenhez meg közelebb érzik magukat, és a maguk hagyományai szerint keresik az Urat, számukra is meg kell felelnünk. Nagyon sokrétű módon, és együttesen, közösségben, emberi hangot találva, emberekkel együtt működve kell ezt a szolgálatot végeznünk, és ez a legnagyobb kihívás, mert az Úr Jézus is mindent erre tett fel, hogy tanítványaira, emberekre bízta az evangéliumot, a hitet, és az ő ígéreteit és szent lelkének erejét. Én úgy gondolom és abban bízom, hogy ugyanígy velünk van ebben a közösségi küldetésben, adja az ő erejét, ígéreteit, érvényes ma is az ő elhívása, és ha ő velünk, akkor kicsoda ellenünk.
A 16. századi magyar nyelv páratlan kiadványa megjelenésének alkalmából a Vizsói Református templomban lezajlott hálaadó ünnepségen Barna Sándor tiszánineni püspök hirdetett igét.
Magam is azon gondolkodtam, amikor elkezdtem készülni, hogy mennyire természetes az, hogy kezünkbe vesszük a Szentírást. Sokunk számára egy rutinszerű mozdulat, és talán ezért is jó egy ilyen ünnep, amely fölhívja a figyelmet. Újra rátekintünk úgy egy könyvre, hogy ez a forrása nem csak az ige hirdetésnek, hanem a megtérésnek és az életnek is a forrása. Sok mindent tudunk róla, azt is, hogy a Biblia a legtöbb megjelenéssel bíró könyv, sok nyelvre lefordították már részben, egészben, és számunkra nagyon fontos, hogy itt Vizsolyban az a hitvallás, az az odaadás, amivel készült ez a fordítás, az a kalandos mód, ahogyan elkészült, ugyanakkor mégsem csak egy kultúrtörténeti emlék, hanem számunkra mégiscsak az életkönyve. És valahogy a ige hirdetésben is erre igyekszem majd fölhívni a figyelmet.
Melyik ige ad erre lehetőséget?
A Márk evangéliumából, a 12. fejezetből a nagy parancsolat kérdésével foglalkozik az ige hirdetés, amikor egy farizeus végre föltesz Jézusnak egy valóban értelmes kérdést, mert egészen addig puskaporos hangulatban Jézust kitalált, provokáló kérdésekkel illetik, amire ő nagyon elmésen tud válaszolni nálam. Meg vannak a válaszok, és ekkor jön egy írástud, aki valóban a lényeget kérdezi, hogy hogyan tud megmaradni az élet egyensúlya az Isten és ember szövetségében, és erre válasz, amit Jézus ad, ami nem új, mert a zsidó emberek ezt napjában kétszer is elmondták reggel és este a Somá Iszraélt, hogy egy az Úr, amit Jézus ad újat, hogy összeköti azt, amit egyébként mi szét szoktunk választani, méghozzá az Isten kapcsolatunkat, el szoktuk választani az emberekkel való kapcsolatunkat. Tehát azt gondoljuk, hogy az Isten kapcsolatom megélése, az egy dolog, és akkor ahogy a másik ember, a szomszédom, vagy a haragosom, és azok a kapcsolatom, az is egy más dolog. És akkor is azt mondjuk, hogy nem, ez a kettő együtt az élet.
Az ünnepi beszédet Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter mondta.
Károli maga írta le nekünk egyszerű, mégis megindító szavakkal, hogy mi is ez a kincs, ami itt elkészült. Szabad mindenkinek az Isten házába ajándékot vinni. Egyebek vigyenek aranyat, ezüstöt, drága köveket. Én azt viszem, amit vihetek. Tudnélik magyar nyelven az egész Bibliát. Talán nem túlzás azt állítani, kedves ünneplő gyülekezet, hogy a Vizsói Biblia egyszerre lett a hit és a magyar nemzet könyve. Ez az a könyv ugyanis, amelyből nemzedékek tanultak meg magyarul gondolkodni, imádkozni és végső soron írni és létezni. Amikor egy székely lófő és egy erdélyi főúr, egy dunántúli tanító és egy felvidéki diák ugyanazokat a mondatokat olvasta, ugyanabból a könyvből idézett, megszületett egy egészen csodálatos értékgazdagság, egy közös nyelvi otthon, amelyben nem választott el sem dialektus, sem rendi különbség bennünket.
A miniszter az esemény után rádiónknak is elmondta gondolatait az ünnep jelentőségéről.
A könyv fontos, a nyelv fontos, az, hogy az a csoda, ami megtörtént, hogy valaki azzal a képességgel volt, hogy át tudta tenni az egyetemes kultúra meghatározó alapművét és a lelkek, a szellem gyógyítóját és vezetését, a Szentírást magyar nyelvre. Ez egy egészen különleges dolog, és ezzel, hogy a beszédemben is röviden próbáltam mondani, nem pusztán a kultúrához adott, hanem abban segített, hogy maga ez a nép formálódjon és erőre jusson, és egyben kezébe tudja venni a saját sorsát. Ez az, ami azt gondolom egy olyan tanulság, amiben nagyon sokszor meggyengült a mi magyar népünk, nagyon sokszor hagyta, hogy mások sajátjai vagy más nemzet fiai uralkodjanak felette, és ilyen módon sokszor letértünk arról az útról, amelyre ez a Szentírás fordítás is segített bennünket. Én nagyon örülök annak, hogy úgy tűnik, hogy ezt az utat most kezdjük újra megtalálni, és a magyarok kezdenek a maguk tudatára ébredni, és hajlandóak arra, hogy ezt a nem könnyű feladatot, hogy a saját életük, a saját sorsuk vezetését kézbe vegyék, ezt megtegyék. Én szerintem ez az a 2026-os üzenete és fókusz ennek a Biblia ünnepnek, ami talán segíthet maivá és közeli érzetűvé hozni ezt az ünnepet.
Nyilván most a változás során sok a bizonytalanság, és hát ugye a református emlékhelyek, mint ahogy a vizsai is, nagyon fontos szereplői a magyar történelemnek is, a reformátusságnak, nyilván a hitéletnek. Hogyan gondolkodik erről a továbbiakban a kormány, hiszen mint ahogy látjuk itt is, a nagyon szép építkezés zajlott, hogy méltó emlékhelye legyen ez a vizsai Bibliának.
Hát az emlékhelyek rendkívül fontosak, és nagyon fontosak az emlékeinknek a megőrzése és ápolása, de ezek nem jelenthetnek önmagukban végállomást vagy eredményt. Tehát ezek csak akkor jók és akkor működnek, hogyha hozzásegítenek bennünket ahhoz, hogy mint nép, mint közösség erősödjünk. Önmagában egy épület, az kubatúra, az befoglal valamennyi léget, és valamihez eszköz tud lenni, és ez a kérdés, hogy tud-e eszköz lenni, tudja ezt a közösség megtölteni. Mi, amiben most törekszünk, hogy a beton, a cement és a tégla helyett, ami az elmúlt 15-20 évet jellemezte, a közösségeket erősítsük. És ez az, amiben óriási elmaradásunk van, ez az, amiben változás kell, mi erre szeretnénk fókuszálni, az emberre, az emberekre, a gyermekekre, a közösségekre, ahhoz, hogy lehetőségekhez jussanak az emberek, hogy tudjanak a saját lehetőségeikhez képest fejlődni, és ehhez megkapják azokat az eszközöket, azt a szabadságot, amivel ezt megtehetik. Akadályokat kell elhárítanunk, szabadságot kell adnunk ideológiai értelemben, politikai értelemben, kulturális értelemben. Ez az, ami a legnagyobb feladat, és bár nem hangzik olyan nehéznek, minden nap látjuk, hogy mennyi-mennyi küzdelemmel és nehézséggel jár.
A rendezvényen köszöntőt mondott Kusnyér László, az Abaúji Református Egyházmegye esperese, valamint Lontai László országgyűlési képviselő. Végezetül pedig hallgassunk meg egy részletet a vizsai csengettyűs gyerekek előadásából.
A Vizsói Biblia megjelenésének 436. évfordulóját ünnepelték Vizsóiban. Erről készült összeállításunkat hallhatták.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
soldier with no armor. In the middle of the battle, I was broken. I was broken. It was only getting darker. In the valley of the shadow, I was hopeless. I was hopeless. I never thought that I would ever see the day when every single chain would break. Took my sin and shame away. Now every song I sing will be for him. Ever since the moment he walked in, then Christ came. I was searching for a reason to believe that I could ever really matter.
A Kárpát-medencében. Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. A nyári vakáció, a kikapcsolódás és a családdal töltött minőségi idő időszaka. De hogyan tegyük félre tudatosan a telefonunkat, és hogyan mutassunk jó példát gyermekeinknek? A nyári digitális egyensúlyról dr. Vaida Ildikó pszichiáter szakorvossal, a Harmónia Pszichocenter mentálhigiénis központ munkatársával beszélgettünk, a riporter Pilbák Kincső.
A nyári vakáció, a kikapcsolódás időszaka. Mégis ilyenkor is sokan a telefonjukat vagy a közösségi médiát görgetik. A digitális egyensúly megtartásáról a Harmónia Pszichocenter mentálhigiéniás központ munkatársával, dr. Vajda Ildikó pszichiáter szakorvossal beszélgettünk. Miért ilyen nehéz valóban elszakadni a digitális világtól? Milyen hatással van ez a folyamatos online jelenlét a pihenésünkre? Illetve ilyenkor nyáron, amikor lazábbak a szabályok, hogyan tudjuk ezt korlátozni?
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Bár az orvosi praxisom során főként felnőttek lelki problémáival foglalkozom, de a gyermekek világa sem idegen számomra. Két kisiskolás gyermek anyaként nap mint nap tapasztalom, hogy hogyan hat a digitális világ a családi dinamikára. Azt is látom, hogy ezek az eszközök ma már nélkülözhetetlenek, és a mesterséges intelligencia is egyre inkább át fogja szőrni a mindennapjainkat, de pont ezért nagyon fontos megtanulni egészségesen együtt élni velük. A digitális eszközök, különösen a közösségi média úgy vannak tervezve, hogy a pszichológiai függőségi mechanizmusokat aktiválják. A folyamatos értesítések, a lájkok és a végtelen görgetés azonnali jutalomérzetet kelt, ami nehézé teszi a leállást, és a pihenés alapvetően arra szolgál, hogy regenerálódjon az idegrendszerünk, de a folyamatos online jelenlét megakadályozza a mély relaxációt. És a kutatások szerint a képernyő előtti túlzott idő csökkenti a figyelmi képességet, növeli a szorongást, akadályozza a valódi szociális kapcsolatok kiépítését, ami pont a nyári kikapcsolódás lényege lenne. A kulcs a közös megegyezésben és a rugalmasságban rejlik szerintem, és javaslom, hogy a család üljön le együtt, és együtt határozzák meg a digitális szabályokat, például jelöljük ki a képernyőmentes időszakot reggelikor, étkezéskor, esti sétáláskor vagy lefekvés után, bár ne használjunk több kütyűt, tehát határozzunk meg egy közös telefontároló helyet. Ilyenkor például, amikor a családi program zajlik, olyankor meg közös megegyezés alapján senki ne nyúljon a telefonjához. És az is nagyon fontos, hogy legyünk egy kicsit rugalmasabb, például nyáron, tehát lehet engedményeket tenni, de azért legyen meg az alapvető struktúra és ugyanúgy a szabályok. Az is nagyon fontos, hogy a szülők is betartsák a szabályokat, így a gyerekek nem érzik azt, hogy igazságtalan a korlátozás.
Mennyi képernyőidő tekinthető még egészségesnek a különböző korosztályoknál? Érdemes ezen nyáron változtatni?
Az Amerikai Gyermekpszichológiai Intézet ajánlása szerint ez az idő különböző lehet korosztályoknál. Például a 2-5 éves gyerekeknél maximum 1 óra ajánlott naponta, természetesen minőségi tartalommal. A nagyobb gyerekeknél, a 6-12 éveseknél ugyanúgy 1-2 óra naponta szigorúan ellenőrzött tartalommal, és a serdülőknél legfeljebb 2-3 órát kellene eltölteniük a digitális eszközök társaságában, itt beleértve az iskolai felhasználást is. Nyilván ezt nem mindig jön össze, de igyekezzünk ezeket kordában tartani, és ahogy korábban is említettem, nyáron lehet ezeken a szabályokon egy kicsit enyhíteni, de nem kell teljesen elengedni őket és felborítani a rendet. A lényeg az, hogy a képernyőidő ne váljon a vakáció központjával.
Milyen offline tevékenységek segíthetik a gyerekek mentális fejlődését, feltöltődését? Milyen programokat javasol a nyári időszakra, akár az egész család számára?
Hát kiváló nyári programok lehetnek a természetközeli aktivitások, a túrázások, a sátorozások, vagy akár a kerti munka, a virágok gondozása, a locsolás, a gyomlálás. Az én gyerekeim például nagyon szeretik a nyári táborokat, a múlt héten egy hétig távol voltak a családtól, ilyenkor nem használnak egyáltalán digitális eszközöket, és sok más hasonlókorú gyerek társaságában lehetnek, ilyenkor azt tapasztalom, hogy megtanulnak felelősséget vállalni, új kapcsolatokat építenek, barát szereznek, ez nagyon fontos ebben a korban, és az ilyen alkalmak lefoglalják a gyerekeket, és nem állandóan a digitális eszközök után rohangálnak, de ugyanakkor a belső motivációt is adnak nekik, és az önbizalmukat is építik, úgyhogy használjuk ki ezeket a lehetőségeket.
Felnőttként sokan a munkájuk miatt sem tudják teljesen letenni a telefont, mit javasol nekik, hogyan tudnak ők megteremteni egy egyensúlyt a munka és a pihenés között?
A felnőttek számára alapvető a határok meghúzása. Én azt javaslom, hogy határozzuk meg a munkaidőkereteket, és ne válaszoljunk, hogy ha tehetjük a munkaügyi hívásokra késő este vagy hétvégén. Határozzuk meg egy digitális detox időszakot, például reggel az első óra lehet egy ilyen telefonmentes óra, vagy vasárnap teljesen képernyőmentes napot tarthatunk. Ez legyen a lelki elcsendesedésnek a napja, és hogyha mi felnőttek nem tudjuk a digitális eszközeinket bizonyos időről félretenni, tenni, akkor a gyermekeiknek sem tudunk jó példát mutatni, úgyhogy figyeljünk oda ezekre.
Mit tehetnek a szülők, hogy jó példát mutassanak a gyermekeknek?
Fontosnak tartom azt, hogy beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy miért fontos a korlátozás, és milyen veszélyek rejtőzhetnek az interneten. Legyünk nyitottak, és ne tabusítsuk a témát, mutassunk rá, hogy milyen érdekes dolgok vannak a képernyőn kívül is, és hogyha unatkoznak, akkor segítsünk ötletekkel, közös programokkal, és ne a telefon legyen az automatikus megoldás.
És ha lehetne egyetlen tanácsa a gyerekeknek, szülőknek, felnőtt a nyári digitális egyensúly megteremtéséhez, a digitális detox betartásához, elkezdéséhez először is, akkor mi lenne az?
Használjuk ki az időt arra, hogy megtanítsuk magunknak és a gyermekeinknek az egyensúlyt, mert a jövőben a digitális világ még inkább az életünk mindennapi része lesz, és nagyon fontos, hogy tudjuk, mikor kell használni és mikor kell kikapcsolni. A digitális detox nem a teljes elutasításról szól, hanem a tudatos, kiegyensúlyozott használatról, és a cél az, hogy az eszközök szolgáljanak minket, és nem mi szolgáljuk őket. Én kívánok mindenkinek egy igazán pihentető, képernyőktől szabadabb nyarat.
Az elmúlt percekben dr. Vajda Ildikó pszichiáter szakorvossal beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
Határtalan, határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.
Generation, we're turning over every stone, hoping to find salvation in a world that's left us cold. Can we get back to the altar, back to the arms of our first love? There's only one way to the Father, and He's calling out to us. To the captive, it looks like freedom. To the orphan, it feels like home. Skeptic, it might sound crazy to believe in a God who loves. In a world where our hearts are breaking and we're lost in the mess we've made, like a blinding light in the dead of night, it's the gospel that makes a way. Condition. It's the good news for us all. It's greater than religion. It's the power of the cross. So can we get back to the altar, back to the arms of our first love? There's only one way to the Father, and He's calling out to us. To the captive, it looks like freedom. To the orphan, it feels like home. To the skeptic, it might sound crazy to believe in a God who loves. In a world where our hearts are breaking and we're lost in the mess we've made, like a blinding light in the dead of night, it's the gospel that makes a way. It's the gospel that makes a way.
Gospel is not that we can receive Jesus into our lives, but that He's already received us into His.
In my own life, it means forgiveness when I know I deserve the fall. It called me out of my darkness and carried me to the cross. In a moment, believe. gospel that makes a way.
Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu.
It's like it was yesterday. I was praying for a miracle. Scared to have a little hope. And now looking back today, seeing all the things you've done, I can't even add them up. 1, 2, 3, up to infinity. I'd run out of numbers before I could thank you for everything. God, I'm still counting my blessings. Oh, that you've done in my life. The more that I look in the details, the more of your goodness I'll find. Father, on this side of heaven, I know that I will run out of time, but I will keep counting my blessings, knowing I can't count that high. And I know that seasons never last forever, so God, I will. Be grateful all the times you've been faithful to me. God, I'm still counting my blessings. Oh, that you've done in my life. The more that I look in the details, the more of your goodness I'll find. Father, on this side of heaven, I know. Keep counting my blessings, knowing I can't count that high. Oh, I can't count that high. Run out of numbers before I could thank you for everything. God, I'm still counting my.